Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Úgy tűnhet, hogy mi vasárnapról vasárnapra azért jövünk ide, mert koldulunk. Kolduljuk az Isten jó indulatát, az Isten szeretetét, irgalmát, és a segítségét is várjuk. Akár így is lehet ezt értelmezni, valójában ennél sokkal mélyebb az, amiről szó van, válaszolni szeretnénk az Istennek, akinek az életünket köszönjük. A hét elején mindössze röpke két napot töltöttem Rómában, és volt két óra szabad, amikor a Szent Péter templomba egy-két külföldi rendtársammal elmentünk, és minél érdekes, oly sokszor jártam már ott, és igazából most fedeztem fel 11. Ince pápának a sírját, ahol a bebalzsamozott teste, holtteste is látható. És beszéltem nekik arról, hogy mi mindent köszönhetünk neki. Többek között ott volt két osztrák rendtárs is. Fogalmuk se volt arról, hogy 11. Ince pápának köszönheti Bécs, hogy felszabadult a török uralom alól. Köszönhetjük mi, hogy Buda felszabadult a török uralom alól. Abban az időben az egyetlen valaki volt, aki mellénk állt, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy ennek a népnek segíteni kell. Mindezt valóban csak azért említettem, mert szükségünk van arra, hogy a hála, a köszönet, az ősöknek a tisztelete, az magától értetődően éljen a szívünkben. Isten tisztelet és az ősök tisztelete összekapcsolható. Ma ezen a Szent Misén, 1956 után, egy héttel ezelőtt ünnepeltük, kérjük az Isten segítségét, hogy az ősök tisztelete új gondolatokat, új erőket és új lehetőségeket támasszon a lelkünkben. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg, és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek. De tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára. De maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, minden kornak vannak egészen sajátos értékei, minden kornak megvan a maga sajátos magatartása, minden kor bizonyos értékeket hangsúlyoz, másokat talán felejt. Az a világ, amelyben mi élünk, de ez a demokráciáknak a kora, sajátos gondolkodásnak vagyunk mi tanúi, talán mondhatom akár azt is, hogy szereplői, hiszen meghatározza ez az egész gondolkodásunkat, magatartásunkat, de azért legyünk mindig óvatosak, ebben az értelemben talán azt is mondhatom, kritikusak, mert mindent az örök értékek mérlegére kell tennünk nekünk embereknek. Ez a világ, amelyben élünk, mintha nem tudna mit kezdeni ezzel a fogalommal, hogy tisztelet. Nyilvánvaló, nem egyszerű a kérdés, és ez a úgymond demokrácia, a sajátos gondolkodásával mindig a hitelességet emlegeti, úgy gondolja, hogy tisztelet csak a hiteles embereket illeti meg, a tisztelet önmagától értetődően vagy magától értetődően nem jár ki a tisztségnek, a hivatalnak. De azért nagyon messze elmehet az ember, ha teret ad ezeknek a gondolatoknak, mert hiszen mindenben van valami igazság is. Még ugye arra is készek vagyunk, hogy ebben a világban Jézus Krisztust is magunk oldalára állítsuk, mint aki a nagy tekintély döntögető, aki a szeretetnek a forradalmára. Mégis azt mondom, hogy legyünk óvatosak. Mert nyilvánvaló, a tiszteletet ki kell érdemelni, de azért valamicske igazság van abban, hogy magát a hivatalt is valamilyen fajta tisztelet megilleti. Legyen bárkiről szó, ha valamilyen pozícióban van, akkor az a pozíciónak megfelelő valamilyenféle tiszteletet igenis meg kell mentenünk a magunk számára. Ezzel együtt valóban igaz, hogy a tisztelet elsősorban a szemét illeti, a hiteles embert illeti meg. És akkor, amikor ezt az evangéliumi történetet hallgatjuk, a mai kor emberei, a mai fülünkkel, a mai történések ismeretében, talán mondhatom azt is, a szabadságnak egy túlzott hangsúlyozásával, akkor ne felejtsük el, hogy Jézus gondolkodása és a farizeusok meg az igaz írástudók gondolkodása került szembe. Hiszen az írástudók meg a farizeusok egy más szellemiséget képviseltek, mint amit Jézus hozott a világnak. Ez nyilvánvaló nem azt jelenti, hogy nekik nincsenek értékeik. Hiszen mind az írástudók, mind a farizeusok értékeket hordoztak, de ugyanakkor Jézus valóban, most mégis hadd mondjam ezt a szót, bizonyos értelemben forradalmat hozott ebbe a világba. Hiszen az írástudók meg farizeusok gondolkodása ószövetségi gondolkodás volt, Jézus gondolkodása pedig újszövetségi. Az ő elgondolásuk szerint a zsidóság, mint Isten választott népe, kiemelkedő és egyetlen, Jézus pedig azt mondja, hogy nincs különbség ember és ember között, minden ember egyforma, minden ember az atya gyermeke, és minden válaszfalat le kell bontani, ami embereket egymástól elválaszt, mintegy, hogy miért. Nyilvánvaló, hogy ezzel a jézusi gondolkodással az írástudók meg farizeusok nem tudtak mit kezdeni, és Jézus azért ilyen kemény az ő, talán mondhatom így, bírálatukban. Jézus ugyanakkor talán még arra is gondol, hogy ez a fajta gondolkodás mindig megmaradhat az emberekben. És ennek nincs helye, hiszen ez a gondolkodás valamiképpen az emberi hiúságra épít, az emberi kapzsiságra épít, az ember haszonlesésére épít. Nincs jelen ez? Nincs jelen ez, ami mostani világunkban? Mert ugye Jézus azért ilyen kemény velük, mert az, hogy valaki ismeri az igazságot, az még nem jelenti azt, hogy ez az üdvösséget is jelenti. Az, hogy valaki ismeri a szabályokat, az előírásokat, ez még önmagában nem jelent életszentséget. Nagyon óvatosnak kell lennünk, mert az értékek könnyen megbillennek. Nagy kísértés, hogy a látszatokat hangsúlyozzuk a valósággal szemben. Nagy kísértés, hogy a szabályok el leplezik a szabadságot. Csak ebből a szemszögből lehet megérteni ezt a mai evangéliumi szakaszt. Jézus azt akarja, hogy mi emberek valóban Isten fiaiként éljünk, egymásnak testvérei legyünk, egymást tiszteljük, és szeressük. Testvérek, ha mi ezt az evangéliumi szakaszt meg akarjuk érteni, és egy prédikátornak ez a feladata, hogy ebben segítsen az embereknek, akkor világosan és egyértelműen azt kell látnunk, hogy Jézus egy olyan szellemiséget, egy olyan gondolkodást jelenít meg ebben a világban, amelyben Jézus a Mester, amelyben Isten az Atya. Hogy kezdte? Mózes székében ülnek. Ugye Jeruzsálemben, a nagy jeruzsálemi templomban 4 zsinagóga volt, és mindegyikben volt egy szék, ezt nevezték Mózes székének. És akkor, amikor az írás magyarázó, a szentírás magyarázó kifejtette az írásnak az akkori kor számára szóló értelmét, akkor beült Mózes székébe, amivel azt akarták kifejezni, hogy az írásnak ma is ugyanaz az értelme, ami Mózes idejében volt, az nem változik. Csak a körülmények változnak. Az igazság sohasem, az Isten szava sohasem. Tehát ez egy hatalmas tekintélyt biztosított annak számára, aki abba a székbe beült. Ő volt a tanító. És akkor Jézus azt mondja, hogy igenis, a tanításra figyeljetek oda, de más a szó, és más a gyakorlat. Tetteikben ne kövessétek őket. Nyilvánvaló ez nem azt jelentette, hogy minden tettre igaz ez, de. És itt szeretném azt a nagyon lényeges szempontot hangsúlyozni, ami talán a szívét, lelkét jelenti ennek az üzenetnek. Minden tekintély, minden szolgálat pásztori szolgálat. És ez a döntő. Nem elegendő elfoglalni egy széket, nem elegendő elfoglalni egy hivatalt, nem elegendő egy munkakörbe belépni, hanem tudatosítani kell mindenkinek magában, hogy minden szolgálat pásztori szolgálat. Vagyis, és itt Jézusnak a kritikus megnyilatkozásai pontosan erre utalnak, a rossz pásztorokról beszél. Mert nem elegendő az ismeret, nem elegendő a tanítás, hozzátartozik a pásztori szolgálat, ami felelősség. Nekünk, modern embereknek talán többet kellene ezen gondolkodni, hogy a szolgálat pásztori. És Jézus Magáról azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Senki másról nem mondja. Többiek pásztori szolgálatáról beszél, és azt mondja, hogy rossz pásztorok vagytok. Mert a pásztori szolgálat azt jelenti, hogy az életetekért vagyok felelős, értetek vagyok felelős. És ezért rossz pásztorok, mert magukra gondoltak. És akkor tovább viszi a történetet. Miért rossz pásztorok? Mert félre vezetik az embereket. Rossz útra vezetik az embereket. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Én vagyok az út, mondja Jézus. Kövessetek engem. Tehát a pásztori szolgálat ezt jelenti, hogy ismerem enyémet. Tehát nem íróasztal. A pásztori szolgálat nem hivatal. Ismerem enyémet. Ismerem őket a konkrét helyzetükben. Ismerem őket azokban a viszonyokban, amelyek között élnek. Azok a csodás elbeszélések, amelyek ilyenfajta szolgálattevékről beszélnek, azok mind ezt fejezik ki, akik inkognitóban megjelennek egy Mátyás az övéi között. Mert ismerni akarja őket. Ismerem enyémet. Ismerik a hangomat, mondja Jézus, és követnek. Mert csak azt követik, akinek ismerik a hangját. Csak azt fogják követni, akikkel az élethelyzetükben találkoznak. És még azt is hangsúlyozhatnám, az, hogy ismerem enyéimet, és enyém ismernek, ugye a Bibliában a megismerni a legbensőségesebb viszonyt jelenti. Hogy sejtsék a testvérek jobban, hogy mire gondolok, amikor a Szentírás Ádám és Éva egymásra találását kifejezik, azt mondja, hogy megismerték egymást. Egy bensőséges kapcsolat jött létre közöttük. A pásztori szolgálat ezt a kapcsolatot jelenti. Sajnos az írástudók meg a farizeusok ezt elvétették. Példát is adtak, jó tanítók is voltak, csak éppen a pásztori szolgálat veszett el. Mert kivonták magukat az emberek mindennapi életéből, a felső pár ezer. És akkor azt mondja, mert hogy valamiképpen a tiszteletre vágyakozik az ember, az elismerésre vágyakozik az ember, ezért ilyeneket mond, hogy meghosszabbítjátok az ima szíjaitokat. Ugye a hívő zsidók ilyen kis bőrdobozkákba szentírási bibliai idézeteket tesznek, és ezt a homlokukra kötik, hogy mindig gondoljanak arra, amit az Isten mond nekik. Aztán rátekerik ezt az imaszíjat a bal kezükre. Jeruzsálemben lehet látni az imafalnál ezt. Az azt akarja jelenteni, hogy mindig meg is tegyék, amit az Isten mond nekik. Mert nem elegendő tudni, meg is kell cselekedni. Aztán azt mondja, hogy meghosszabbítjátok a bojtjaitokat. Ugye 4 bojtja volt egy imádkozó zsidónak, amit a derekára kötött, kötél mutatott. Ez a törvény. Megkötözöm magam a törvénnyel. A törvény kötelékeit vállalom. Tudjuk, hogy milyen nehéz a törvény, milyen nehezek a parancsolatok, könnyebb a bojtokat meghosszabbítani, szebbé tenni, hogy gondolják az emberek azt, hogy íme itt van valaki, akinek a törvények megtartása szintén hívő zsidóknál láthatjuk, akik épp olyan civil ruhában járnak, mint mi, de a derekukról bizonyos fehér bojtok lógnak le, erre emlékezteti őket. Megkötöm magam az Isten törvényével. Azt mondja Jézus nekik, hogy nem elegendő. És folytatja a címek meg a rangok felsorolásával, mesternek szólítatjátok magatokat, atyának szólítatjátok magatokat, egy a ti mesteretek, mondja Pál apostol, a Krisztus, ugye a mester, a magiszter, aki jobban tudja az igazságot, mint a hallgatók. Hát ezért szól, hát ha nem így lenne, akkor nem kellene iskola, bár nagyon sokat adunk át, idős emberek esetében hányszor tapasztaljuk, milyen bölcs igazságokat hallunk tanulatlan emberektől. Más a tanult igazság, más az életbölcsesség. Magiszter, aki tudja, jobban tudja a hallgatójánál, mi az igazság. Ti úgy tűntök az embereknek, mint akik jobban tudják az igazságot, mint ők, valójában egy valaki tudja ezt jól, az a Krisztus. És atyának is szólítatjátok magatokat, mert ugye az atya fogalom a zsidók esetében azt jelentette, az atya az élet szerzője, az atya az élet oltalmazója, az atya az élet fenntartója. Hát egy a ti atyátok, az Isten. Testvérek, rendkívül fontos, hogy megértsük Jézus, mit akar nekünk ma mondani. Tisztelet, hadilában állunk vele. Tekintély, nem tudunk mit kezdeni vele. Ne felejtsük el. A szolgálat mindig pásztori. És Jézus, amikor az ő elvárásaikat vizsgálja, amikor arról szól, hogy mennyire vágyakoznak arra, hogy őket elismerjék, tiszteljék, megbecsüljék, akkor a pásztori szolgálatot kéri rajtuk számon, ami egyszerűen ezt jelenti, ismerem az embert. Ismerem az ember gondját, baját, és ha nekem lehetőségem van, mert olyan helyen vagyok, akkor a pásztori szolgálat szellemében tartozunk össze, és ez az élet szolgálata. Ez a krisztusi szándék. Ez a megváltott világ érzése. Ez a megváltott világ alapgondolata. Isten legyen velünk, hogy ezt valamiképpen a mindennapjainkban érvényre tudjuk juttatni. Hiszek az egy Istenben, de ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ne bonyolodjunk bele ebbe a farizeusi kérdésbe. Farizeusok mindig voltak, vannak és lesznek. Jézus pontosan ezt a fajta magatartást és gondolkodást szerette volna kitépni a szívünkből, Sokkal inkább a Jézusi magatartásra gondoljunk, és akkor ez nem is lesz kérdés, aki azt mondja, hogy minden ember egyforma, és nem lehet embereket bármire is hivatkozva egymástól elválasztani. Ha ezt magunkévá tesszük, akkor farizeusi magatartás távol áll tőlünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, pihenő napok tömege, persze, dolgunk is van, hiszen halottjaink vannak, temetőket látogatunk, és életben tartjuk azokat a kapcsolatokat, amelyek összekötnek bennünket. Minden szentek ünnepén, november 1-én, mivel ünnepnap van, ezért itt a kápolnánkban reggel 9 órakor is lesz szent mise, és este természetszerűen 17 órakor, az ünnepi szentmisét este 17 órakor tartjuk, és a szándékomnak megfelelően a szentekre emlékezünk. Egész papi életemben ezt sose tudtam helyére tenni, hogy miért minden szentek ünnepén van a halottak gyászszertartása. Ez olyan praktikus kérdés, azt hiszem, meg az emberek életének a megkönnyítése talán, csak ez azt jelenti, hogy a szentek tisztelete meg valahogy elsikkad. Pedig pontosan ők azok, akik a szolgálatukat pásztori szolgálatként értelmezték. Ezért szentek. Mert tegnap délután volt egy nagyon kedves konferencia, Mindszenti Bíboros úr élet példáját próbálták több oldalról megvilágítani, volt egy fájdalmas része is ennek a konferenciának, amikor egy levéltáros 1945 és 48 közötti időszakban micsoda apparátus figyelte ezt az embert. Míg aztán eljutottak oda, hogy most már van ok, és meg lehet fogni. Tucat emberek, emberek tömege mozgósítva, hogy megfigyeljék, döbbenetes levéltári adatokat hallhatott az ember. Szóval minden szentek ünnepe, példaképeinkről van szó. Még egyszer hadd mondjam, akik a szolgálatot pásztori szolgálatként értelmezték, ezért szentek. És aztán másnap halottak napja, akkor minden halottunkra gondolunk. Halottak napján, november 2-án este 17 órakor lesz a szentmise, és akkor gyászszertartás és imádkozunk. Minden meghaltunkért, elsősorban a mi hozzátartozóinkért, de minden megholtért is. Szeretettel hívom a testvéreket, bár ma is kevesebben vagyunk, nyilván sokan vidékre is utaztak a szeretteikhöz. Minden szentek ünnepén, tehát reggel 9 órakor lesz szentmise, mert ünnepnap van, és este 17-kor az lesz az ünnepi szentmise, halottak napján 2-án, este 17:30-kor lesz szentmise. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében.